A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Éjgyártó István volt kievi magyar nagykövettel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, és hát itt ma este egy kicsit ilyen háttér jelleggel megpróbáljuk megbeszélni a magyar-ukrán kapcsolatok alakulását, és az utolsó mondatokban beszélgettünk az ukrán oktatási törvényről, mert hogy ahogy ezt Éjgyártó István mondta, és remélem, hogy jól idézem, hogy ez tulajdonképpen egy oktatási reformnak indult, ami üdvözlendő is akár, hiszen egy több évtizedes, talán elavult rendszert váltott fel, de ebből szép lassan kiszorultak a kisebbségek, és aztán itt a végén azt mondta, hogy az első változattal a nagy baj nem volt, de aztán az első beterjesztett és a végül elfogadott változat között az lett az alapvető különbség, hogy a krími tatárok kivételével az összes kisebbségnek megszűnt a joga a saját iskolákhoz, és akkor kvázi ilyen kis engedményként ott van, hogy hát lehet osztályokat indítani, de ha jól emlékszem, erről nem beszéltünk, de akkor folytassuk innen, bizonyos tantárgyakat is kötelező ukránul tanulni, tehát ugye az a fajta szabadság, ami korábban megvolt. És akkor mondhatjuk, hogy nem is volt olyan elavult az a szovjet rendszerű oktatás Ukrajnában, hogy tulajdonképpen az anyanyelvén tanulhatta a legfontosabb tárgyakat is bárki, bár egyébként az zárójelbe tegyük hozzá, hogy egy országon belül azért az embernek az előre menetele úgy, hogy nem tud mondjuk egy szakmában megnyilvánulni az ország nyelvén, hivatalos nyelvén, az nem biztos, hogy előnyt jelent, de zárójel bezárva, szóval elindult ez az új oktatási törvény. És akkor ugye erre voltak magyar lépések, és aztán itt van az, amikor az ember felületesen nézi, akkor kikezdte című dolog, hogy kiütött először vissza.
Ugye a problémát az jelentette, hogy nem csak az oktatási törvény készült el, az eredetileg egy kerettörvény, ugye a reformot levezénő kerettörvénynek készült, hanem erre ráépült egy következő törvény, amelyet azt hiszem két évvel később fogadtak el, és ez is mutatja a romló tendenciát, ami a középiskolai oktatásról szóló törvény. Ez már arra hivatkozik, hogy az oktatási törvény kijelölte az irányt, és a középiskolai oktatásról szól. A középiskolai oktatás azt úgy kell elképzelni, hogy Ukrajnában van az első 4 osztály, ez az alapfokú oktatás, és utána már rögtön tulajdonképpen 5-től a középfokú oktatás indul el, és itt következett a következő drámai változás, amikor azt jelentették, és ez különben azt hiszem baltikumi és más idézőben sikeres modellekből szedték össze, hogy úgy kell az államnyelv erősítését még jobban megvalósítani, hogy az egy nyelvű oktatásról fokozatosan térjenek át a diákok a két nyelvű, azaz egy idő után ez ugye a legfelsőbb osztályokban, 10-11 osztályban már 60%-ot jelentő csak ukrán nyelven zajló oktatásra. És ezt dolgozta ki részletesen ez a középiskolai oktatásról szóló, vagy középfokú oktatásról szóló törvény. Hozzá kell tenni, hogy ezzel párhuzamosan Ukrajnában eltörölték az érettségit anyanyelven, illetve gyakorlatilag a felsőfokú intézményekbe történt. Ez ugye hasonlóan a bolognai rendszer, ez itt is az emelt szintű érettségi, az egyúttal felvételit is jelentett. Mivel emelt szintű érettségit sem lehetett tenni anyanyelvből, ezért értelemszerűen felvételizni sem lehetett. Azért veszélyes folyamat, mert mondom, végig az ukrán érvelés, és amivel ezt Európának és a világnak próbáltak eladni, hogy ugye az ukrán nyelv pozíciói nagyon gyengék, nem beszélnek az ukrajnai lakosok kellően ukránul, ezért így kell őket megtanítani. Hát ezzel egyrészt súlyos metodikai problémák vannak, hiszen azért Magyarországon is meg lehet tanulni idegen nyelvet, úgyhogy nem az idegen nyelven tanul az ember. Azt hiszem, hogy azért jóval többen beszéljük ezt a nyelvet, annak ellenére, hogy nem orosz, vagy angol, vagy francia iskolába jár az ember, de Ukrajnában azzal senki nem foglalkozott, hogy 30 éve például a magyar pedagógusok kérése, követelése az, hogy sokkal hatékonyabban is lehetne tanítani az ukránt, ha ezzel foglalkozna bárki. Tehát a legnagyobb probléma az volt, hogy az ukrán oktatási hatóságok elintézték a kérdést azzal, hogy ugyanabból a tankönyvből és tanrendből tanították az ukránt a nem ukránoknak, mint amivel az ukrán gyerekek találkoztak. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha Magyarországon a magyar nyelv és irodalmat ugyanúgy tanítanák egy horvát nemzetiségűnek, vagy egy német nemzetiségűnek, mint egy magyar nemzetiségűnek. Hát óriási különbség. És nem voltak hajlandók beismerni azt, hogy ez idegen nyelvi technológia, vagy módszerekkel kell oktatni. Mert hogy lehet idegen nyelv az Ukrajnában? Ez egy örök vita volt, és ennek ellenére A tények viccesen azt mutatták, hogy például Kárpátalján, ahol azért a magyarság egy olyan 10-12%-ot jelent, a magyar tannyelvi iskolákban az ukrán nyelvből leadott érettségvizsga eredmények sokkal jobbak voltak, mint az ukrán ajkú területein Kárpátaljának. Tehát még ez sem volt igaz, hogy nem tudnak a kisebbségek megfelelően az ukrán nyelven.
Na most itt jön az, ami miatt igazán izgalmas, igen, hogy egy nagykövet ül itt velem szemben. Mert hogy nézett ki itt a kommunikáció? Mert hogy tévénéző ember, attól függően, hogy melyik csatornát nézte, az jött le, hogy na, akkor nektek még egy magyar szobor. Na, akkor nektek itt van még egy magyar címer fölrakva Munkácson. És azt érezte az ember, hogy itt most megy a, hogy mondjam, a csülök méregetés. Hogy akkor kinek van itt igaza, de hogy a háttérben azért gondolom ennél szofisztikáltabb kommunikáció folyt. Tehát, hogy
persze,
hogyan próbálták meg ezt jelezni?
A két ország között nem csak, hogy nem voltak történelmi konfliktusok korábban, hanem azt kell mondanom, hogy a 90-es években Ukrajna megszületése pillanatától a kisebbségi téren való együttműködés is nagyon jó volt. Tehát mi kötöttünk Ukrajnával egy kisebbségvédelmi nyilatkozatot, ami aztán az alapszerződésnek is része lett, még 1991-ben, még mielőtt Ukrajna deklarálta volna a függetlenségét. Tehát ennyire fiatal államként is már kommunikáltunk Ukrajnával, és ez egy óriási áttörés volt, hiszen az akkor a legfrissebb, és azért Európában akkor komoly átalakulások zajlottak, a legfrissebb kisebbségvédelmi dokumentumon alapult ez a nyilatkozat. 92-ben Ukrajnában elfogadtak egy kiváló kisebbségi törvényt, amely többek között nem csak az oktatást szabályozta nélkül liberális módon, hanem a nyelvhasználatot, illetve az úgynevezett szimbólumok és különböző jelképeknek a használatát. Tehát óriási tévedés és egy rendkívül félrevezető, már-már cinikus beállítása volt az ukrán sajtónak, de a nemzetközinek is sok esetben, hogy a magyarok ilyen pöffeszkedően ott kiteszik a mindenféle dolgaikat, erre a 92-es törvény maximálisan lehetőséget adott, sőt, ez egyfajta, ha tetszik, ilyen többetnikus gesztus sorozat is volt, hogy lám-lám, mi annyira tiszteljük a kisebbségeinket, hogy ők a nemzeti szimbólumaikat használhatják nyilvánosan is. Tehát ez semmilyen problémában nem ütközött, az már csak a történelem sajátos fintora, hogy most legutóbb, ekkor már a Zelenszkij érában, 2020 decemberében az új kisebbségi törvény úgy vágta ki ezeket a részeket a korábbi, tehát megszüntetvén a 92-es törvénynek a rendelkezéseit, úgy vágta ki a szemétbe, ahogy csak bírta.
Akkor térjünk vissza tényleg oda, hogy milyen kommunikáció folyt. Tehát ugye megszületett ez a törvény, gondolom akkor egyből lehetett menni, tiltakozni, vagy gondolom ennek megvannak a
természetesen ezek megtörténtek, hiszen az általam már említett kisebbségvédelmi nyilatkozatnak volt egy fontos rendelkezése, ami azt jelentette, hogy létrejön a kisebbségi vegyes bizottság a két ország között, amely ülésezik, és aminek részei különben a két országban élő kisebbségek. Tehát ez is egy forradalmi dolog volt, hogy egy kisebbség is az állami tényezőkkel együtt tárgyalhat egy ilyen ügyben. Ennek az ülésnek az összehívását folyamatosan elutasították az ukránok. Ugyanúgy elutasították gyakorlatilag a kezdetektől azt, hogy valamiféle állam kétoldalú párbeszéd keretében vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat. Ilyen take it or leave it alapon kezelték, ez a törvény el van fogadva, maximum a Velencei Bizottság majd valamit molyol vele, de igazándiból a kezdetektől a mi jogi érveinket, azokat igyekeztek politikai érvekkel visszautasítani, és az volt a kommunikáció, hogy különben is mi itt alássuk Ukrajna a szuverenitását, milyen jogon kérdőjelezzük meg azt, hogy az ukrán nyelv prioritásai azok fontosak az ukránok számára. Tehát végig ahelyett, hogy érdemben megvitattuk volna, hogy milyen hátrányos következményei lehetnek a kisebbségek számára ezeknek az intézkedéseknek, egy politikai kommunikáció zajlott, és ki kell mondanom, mert ez tény, hogy egyre inkább az volt a benyomásunk, hogy Ukrajnában a legfőbb kisebbségi ügyekkel foglalkozó intézmény a titkosszolgálat lett. Tehát ezzel párhuzamosan, hogy a két oldalú viszonyban bekövetkezett egy egyre jobban romló kommunikáció, és egyre inkább, hogy mondjam, kellemetlen üzengetés, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a kisebbségi közösség vegzálása Kárpátalján, amely aztán kicsúcsosodott abba, hogy Brenzovics Lászlót, a KMK elnökét hazaárulás vágyával kis hián lecsukták, hanem menekül Magyarországra, és mai napig itt él. ugyanúgy, ahogy különböző más pedagógusokat, egyebeket értek, zaklatások és vezető értelmiségieket. Tehát egyre inkább úgy tűnt, hogy az ukrán fél azokat a bizonyítékokat próbálja keresni, hogy valójában a magyar felvetések mögött Kárpátaljára való magyar szándékok állnak a háttérben, hogy mi el akarjuk szakítani a magyar közösséget és egész Kárpátalját, hogy területi ambícióink vannak, illetve természetesen hamarosan megjelent az, hogy mi valójában orosz érdekeket, tehát Moszkva érdekeit szolgáljuk, és ezzel próbáljuk alásni, ha tetszik, nyugatról Ukrajnát.
Na most ehhez képest túl egy háború, amelyben az Európai Unió egyértelműen Ukrajna mellé állt. Mi az Európai Unió tagja vagyunk, de valóban a kormányzati kommunikáció valahogy úgy szól, hogy hát persze nem szeretjük, ha megszállnak minket, de hát azért mégse támogassuk a háborút, mert akkor emberek halnak meg. És néha tényleg ez a dolognak az akusztikája, hogy itt arról szól a dolog, hogy hát ne támogassuk őket, akkor gyorsan elfoglalják az oroszok, amit szeretnének, aztán akkor megyünk tovább, és nem halnak az emberek. De mondom, ez egy leegyszerűsítés a dolognak, és csak tényleg néha ez az érzése az embernek. Most volt itt ez a híres Tucker interjú, amit többféleképpen magyaráznak, én most ezt megnéztem. Igen, hát onnan is ez jön le, hogy ez lenne az egyszerűbb, mert akkor legalább nem halnának az emberek, aztán majd az oroszok eldöntik, hogy meddig jönnek még tovább. De hogy valami kérdés is legyen, és ugye mi itt az ukrán-magyar viszonyról beszélgetünk, igazából ön szerint most ez egy hatékony kommunikáció Ukrajna felé? Az biztos, hogy erőből most ez hatékonyabbnak tűnik, mert ugye most be van lengetve az, hogy majd mi akkor szavazunk Ukrajna mellett bármiben is, hogyha a magyar kisebbség megkapja a maga jogait, majd mi akkor adunk bármire engedélyt Ukrajna felé, amit persze az Unió úgy kerül ki, hogy akar, majd erre is reagáljon, ha megteheti, de minden esetre most ez az adóász, hogy akkor így lehet a magyar kisebbséget megvédeni. Valóban? Tehát ez egy hatékony kommunikáció a magyar kisebbségi érdekek irányába?
Én nem merném azt mondani, főleg mert talán egy kicsit jobb rálátásom volt, mint az átlag hallgatónak, vagy...
Azért hívtam
úgy,
meg
önt. Úgy tűnik, hogy talán a sors sajátos fintorából egy kicsit jobb rálátásom és lehallásom volt ezekre az ügyekre. Nem merném azt mondani, hogy nincs igaza azoknak, akik kicsit konfúz módon érzik magukat ebben a helyzetben. Próbáljunk tisztázni néhány vonalat. Az első és legfontosabb vonal az, hogy számomra Kijevben állomásozó, amúgy Európai Uniós tagállami diplomatának, nem csak hogy megdöbbentő, de egyenesen felháborító volt ez a mérhetetlen közöny, amivel nyugati diplomata kollégáim viszonyultak ez az egész kisebbségi kérdéshez. Jóval a háború előtt. Tehát a kezdetektől mindenki fel volt azon háborodva, hogy Magyarország kénytelen volt ahhoz a rendkívül drasztikus lépéshez folyamodni, hogy szeretném hangsúlyozni, nem Ukrajna NATO integrációját, vagy NATO euróatlanti útját igyekezett megakadályozni, hanem hogy büntesse azokat a politikusokat, idézőjelbe véve az egész büntessét, és politikusokat, akik felelősek ezekért a törvényekért. Egyszerűen megakadályoztuk a NATO-Ukrajna tanács miniszteri szintű üléseit. Tehát magyarán, most már mondhatom, Poroshenko volt elnök, aki otthon felszámolja egy kisebbség jogait, az ne peckeskedjen, mint európai államférfi egy NATO tanácskozáson, és ne fotóztassa magát különböző más államférfiak társaságában. Ez, bocsánat, a leegyszerűsítésért, de erről szól.
Érthető.
És egyúttal a figyelmét is szerettük volna szeretett szövetségeseinknek felhívni, hogy itt valami nagyon nincs rendben. És az az Európai Unió és az a NATO, amely különben élhal mindenféle jogokért, és nekünk is rengeteg feltételt kellett teljesítenünk azon az úton, amíg eljutottunk ezekbe a szervezetekbe, hogy nem figyel oda ezekre a kérdésekre, hogy közel 150 ezer magyar, egy olyan 3-400 ezer román, és még sorolhatnám, hogy hány kisebbségnek súlyos problémái vannak, hiszen a román közösséget is ugyanúgy érintette ez a dolog.
Tegyünk egy zárójelet. Igen. A román kollégáknak nincs ezzel bajuk, hiszen most itt például a háború, de most csak vegyük itt a háborús kommunikációt. információt. Vagy csak a hírekben nem hallom, de nekem úgy tűnik, hogy a románoknak most eszükben nem jut felhozni ezeket a problémákat.
Ez nem igaz, felhozzák, méghozzá legutóbb államelnöki szinten.
Tehát akkor most tulajdonképpen Románia kis túlzással a történelemben először ugyanazon a platformon van, mint Magyarország?
Tulajdonképpen nevezhetjük így, és azt kell mondanom, hogy magán Ukrajnán belül a román és a magyar kisebbség képviselő között rendszeres egyeztetések voltak, tehát óriási szolidaritás van a két közösség között, hiszen ők is pontosan ugyanúgy látják a saját helyzetüket ott Csernovicban és ugye általában Bukovinában, mint ahogy a kárpátai magyarok. Tehát szó sincs arról, hogy ez csak egy magyar probléma lenne.
Egyébként itt most akár a különböző uniós csatlakozás és egyéb támogatás esetén is akkor megvan ez a román-magyar szövetség?
Ezt nem állítom, hiszen Románia próbálta maga útján járni, ők nekik sikerült összehivatni például a saját kisebbségi vegyes bizottságukat.
Mi az oka annak, hogy nekünk nem?
Hát ez azt kell mondanom, hogy kicsit Ukrajna megváltozott, vagy általuk úgy vélt, hogy megváltozott súlyából is fakad. Tehát ők úgy gondolják, hogy ők most egy nagy hatalom, ők másképp kommunikálnak, ők másképp, más súlyuk van, ha tetszik, a nemzetközi arénában. Én még megkockáztatom azt is, ez szigorúan a magánvéleményem, hogy úgy gondolják, hogy Magyarországnak most olyan rossz az imidzse, hogy hát meg lehet engedni vele sok minden ilyen keménykedést, és ez vissza is tetszik, ugye vissza is tükröződik az ukrán magatartásból, sokszor a hangnemből, a gesztusokból, az egész hozzáállásból, ugye csak gondoljunk itt a Podolyák-féle, ugye az Ukrajna elnökének legközvetlenebb tanácsadójának néhány héttel ezelőtti HVG interjúra jár, ami egy felháborító hangnemű, ugye ezt ilyet nem nagyon enged meg magának egy diplomata. Tehát szerintem ebből is fakad ez, és mondom, a románok megpróbáltak egy saját úton elindulni, nem sok sikerrel. Tehát ugyanazt kapják, hogyha már a 19. századról beszéltük, ugye mondták, hogy a nemzetiségek ugyanazt kapták Bécstől büntet, hogy is mondjam, jutalmul, mint amit a magyarok büntetésül, tehát szegény románok ugyanabban a helyzetben találták magukat, hogy a óvatosabb, diplomatikusabb megfontolt a fellépésnek ugyanúgy nem volt hozadéka, mint a látszólag radikális magyar fellépésnek.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, úgyhogy nem tudom, hogy lehet-e ezt röviden, főleg itt a kellős közepén a legizgalmasabb történetnek. Én azt mondom, felfüggeszteni és mindegy később időben folytatni, de hogy látja, milyen esélyei vannak annak, hogy ebben a látszólag fagyott hangulatban lesz valami megoldás. Egyrészt a magyar kisebbség érdekében, másrészt meg hát tényleg valóban itt azért nagyon fontos dolgok dőlnek el, és persze a kisebbség kérdése nem fontos dolog, nem azért mondom. Na de hogy ezek az akadályoztatások, vagy akadályozások, amik most már egyre fontosabb pontokon jönnek elő. Most ugye éppen Párizsban is szó volt róla, hogy ugye a külügyminiszter ezt kijelentette kategórikusan, hogy vegyék már észre, hogy ezt az egy kérdést szeretnénk megvitatni végre, és majd utána beszéljünk minden másról, mert hogy a körmünkre égnek a határidők. Lehet ennek ilyen módon megoldása?
Én annak ellenére, hogy nagyon drámainak látszik messziről ez az egész helyzet, én ennek ellenére furcsa módon optimista vagyok, mert igazság szerint ezek nem rendezhetetlen kérdések. Miért mondom? Kárpátai magyarság, a közösség teljes lojalitását tanúsította ez alatt a háború alatt. Jó, nyilván sokan elmentek, mert nem akartak benne részt venni, de aki maradt, óriási mennyiségű ukrajnai menekültet fogadtak be, és hihetetlen jó szívűséggel és széles keblűséggel osztották szét azokat a magyar humanitárius segélyeket a nem magyaroknak is, amiket kaptak Magyarországról. Magyarország jelentős, messze az európai középmezőnyben, hogyha összehasonlításképpen megnézzük, biztosított segítséget Ukrajnának számtalan tekintetben, tehát a befogadástól a humanitárius szállítmányokon át, az üzemanyagon át, és még sorolhatnám. Magyarország semmilyen olyan döntést nem akadályozott meg. Azt kell mondanom, hogy szinte félretettük ezt az egész kisebbségi problematikát, a háború alatt, vagy kitörése óta, nem is kezdeményeztünk, vagy nem is bíráltuk egészen mostanáig Ukrajnát. Ehhez képest kaptuk meg 2022-ben az új kisebbségi törvényt, ami ugye 92-es. Tehát Ukrajnának erre is volt ideje, hogy még egy új kisebbségi, sokkal rosszabb kisebbségi törvényt is elfogadjon. Tehát nem érzem élesen azt, hogy Magyarország részéről olyan drasztikusan nagy követelményeink és kéréseink lennének Ukrajna felé, amik teljesítettek.
Úgy tűnik, hogy ahogy önt idézem, süket fülekről találunk még Nyugat-Európában
is. Jelen pillanatban
is.
Én a háború alatt nem is nagyon látok erre esélyt, hogy ez változzék. Nyugat-Európában némi fülek megnyíltak, mert ezt az új, idézőjelben véve új 22-es kisebbségi törvényt a Velencei Bizottság elég csúnyán szétszette, és elég csúnyán leszólta. Tehát azt mondta, hogy ez tényleg mindennek a tehát abszolút használhatatlan az a dokumentum, tehát ezért nem volt érdemes kinyírni egy normális 92-es törvényt. Nyilván a politikai szándék kísérlet mögül. Ennek következtében én úgy gondolom, hogy ha véget ér ez a háború, és nagyon reméljük, hogy véget ér, Ukrajnának számos baja is tennivalója mellett, újból el kell kezdeni gondolkodni, hogy ennek az országnak, ha tetszik, az etnikai, vagy multikulturális, vagy etnokulturális jövője, ez milyen lesz. Tehát megspórolhatatlan ezután a tragédia után az, hogy teljesen át új alapokra kell helyezni. Az országot természetesen fontos a nyugati integráció, teljesen fontos a NATO és EU tagság, és minden ilyen kérdés napirenden lesz, de emellett el kell dönteni, hogy az ország belül milyen fejlődési irányt kíván venni. Én nagyon remélem, hogy ez elindul ez a folyamat, és ennek részeként értelmesen, normálisan és higgadtan a magyar ügyeket is, a magyar kisebbségi ügyeket is végig tudjuk tárgyalni ukrán barátainkkal.
Ez lesz már a végszó, mert az időnk az most már nagyon elfogyott. Én nagyon köszönöm Így Gyártó István volt kijevi magyar nagykövetnek, a Magyar Külügyintézet vezető kutatójának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen, és élni fogok ezzel a lehetőséggel.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatáson búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.